beszélni, az pedig ezek egy híresnek és ismeretesen a film körben, amin keresztül egy egész korszaknak a stílus tendenciáit alakítottak. Átadom a szót, és szerintem majd a végén kérdezhetünk.
Köszönöm szépen, és köszönöm a megkívásnak a lehetőséget, hogy egy most alakulóban lévő munkának a részeredményéről beszámolhatok, illetve hát egy kicsit megvilágítsék mindez, mert hát így menetkezni az emberben egy csomó kérdés felmerül. Úgyhogy a bevezetőben megpróbálok nagyon röviden elhelyezni azt, amivel én foglalkozom, mert az, amiről itt szó van, ez egy eléggé speciális szempontból érdekel most engem, tehát nem annyira magának a Körhinta című Fáni Zoltán filmnek a jelentőséről lesz szó, hanem inkább arról, hogy ez a film milyen formatörténeti folyamatot reprezentál a magyar film 1945-öt követő történetében. A film kiválasztásának a másik fontos szempontja az a mostani munkának a meghatározó tézise, ez pedig az, hogy a magyar film történetében az irodalmi adaptációknak formatörténeti szerepük van, tehát nem egyszerűen azt szeretném csak vizsgálni, hogy az adaptációk milyenek önmagukban, vagy főképpen nem azt, hogy ez milyen elméleti kérdéseket vett fel, hiszen ennek tudjuk, hogy nagyon gazdag irodalma van, és egyébként itt Szegeden is ezzel sokan sokféleképpen foglalkoznak, nevezetesen azzal, hogy egy irodalmi szöveg az egy filmi szöveggé, vagy egy filmi kultrendszerré, a film sajátos mediális közegében milyen átalakuláson megy át. Engem kevésbé ezt foglalkoztat, jóval inkább az, hogy maguknak az adaptációknak milyen szerepük van a 45 utáni magyar film történetében, méghozzá két szempontból. Az egyik egy inkább egy ilyen az irodalomnak és a filmnek a társadalmi, politikai, kulturális játéktérben betöltött funkciójával kapcsolatos, majd ezt mindjárt megpróbálom gyorsan bemutatni. A másik pedig, ez számomra talán még izgalmasabb, valóban már egy formai kapcsolat, tehát hogy az irodalmi, illetve a filmes forma megoldások azok milyen párhuzamokat, hatásokat mutathatnak. Először röviden erről a funkcióról, itt olyasmiről van szó, hogy elég nyilvánvaló közismert, hogy a magyar kultúra történetében az irodalomnak, a művészeteknek így általában is, az irodalomnak különösképpen van egy nagyon erős olyan fajta funkciója, amely nem feltétlenül csak a, hát ha van egyáltalán ilyen, a maga önmagában vett lecsupaszított esztétikai hatásnak a jegyében áll, hanem ennél egy jóval direktebb, közvetlenebb, ahogy ezt a irodalomtörténészek fogalmazni szokták, úgynevezett képviseleti funkciója van. Amikor is az irodalom egyúttal nagyon fontos társadalmi, politikai, ideológiai kérdéseket is megfogalmaz és közvetít a maga jelentésében. Ez a magyar történelemnek, vagy művelődés történetnek a sajátosságaiból fakad. Sok oka van ennek, ebben most talán nem menjünk bele, de fontos azt jelezni, hogy ez egy távon értelmezett kulturális helyzet, ami a közép-kelet-európai időben Magyarországon talán még erősebb, nevezetesen az, hogy a művészetektől szinte elvárjuk ezt a fajta közvetlen társadalmi jelentést. A film esetében ez a kihívás még erősebb, hiszen a film az még direktebb hatáseszközökkel dolgozik, több emberhez eljut, tehát amikor a film megszületik, akkor ez a fajta társadalmi funkció az eleve a rendelkezésére áll, és ezzel az előbb említett általánosabb kulturális funcióval találkozva a filmet egy nagyon erős pozícióba hozza. Nyilván a művészetek történetében a 20. században általában is, de megint csak Közép-Kelet-Európában, Magyarországon, tehát azokban a régióban, ahol a kultúrának ez a mindenképpen ideológikusabb, politikusabb, tulajdonképpen a hiányos demokratikus intézményrendszer következtében jóval inkább előtérbe állított karaktere, ez a bizonyos képviseleti karakter megjelenik, most ez a filmet is berántja ebbe a szerepkörbe. Itt a képviseleti karakter talán azért jó elnevezés, mert nagyon közvetlenül, ha úgy tetszik végül is, akár gondolhatunk egy parlamenti képviselőre is, nevezetesen arra a helyzetre, most szemléltetve ezt a szituációt, amikor nincs ilyen, amikor ez nem működik jól, amikor ez vagy valóban nem létezik a demokratikus intézményrendszerek között, vagy ha létezik, akkor nem valóságos a rendszernek a demokratizmusa. 45-48-tól Magyarországon egészen a rendszerváltási lényegében ugye már erről volt szó, tehát egy pártalami diktatúra, amelyben ha volt is parlament, az nem egy népképviseleti rendszerben működött, és így módon a művészeknek, szinte feladata volt, hogy ezt a hiányzó politikai képviseletiséget is érvényesítse a maga művészetével. Nagyon fontos azt is látni, és éppen a Körhita című film példára is ezt mutatja, hogy miközben ilyenkor nyilván arra gondolom, hogy akkor ez valamifajta publicisztikus, még egy szót hadd mondjak, amit szintén használnak az irodalmi történetek az ilyenfajta művészetre, szolgálat irodalom például az irodalommal kapcsolatban. Tehát ez egy pejoratív hangzású kifejezés, nyilván valamikor valóban arra kényszerül, vagy arra silányul a művészet, hogy közvetlenül szolgálja a társadalmi politikai ideológiai elvárásokat, de éppen a régiónak a jóval mélyebben beágazott kulturális hagyományai miatt ez meggyőződésem szerint, és ez a filmben különösen majd fontos lesz, egyszerűen értéket is teremt, hiszen nem csupán a képviseleti irodalomra, vagy kultúrára jellemző az, hogy nyilvánvalóan társadalmi jelentéseket is megfogalmaz, egy műfaji film is megfogalmaz társadalmi jelentést, egy hollywoodi kasszasiker is megfogalmaz társadalmi jelentést, csak más úton mondom. Itt pusztán arról van szó, hogy ennek a régiónak a művészetében ez egy jóval direktebb, közvetlenebb, tematizáltabb, ahogy tetszik, jelentés, amelynek zsitványik izgalmassá 45 után a korszakban, talán 45 előtt is ez hasonlóan izgalmas, ezt én nem vizsgálom, azért meggyőződésem, hogy a 45 utáni korszak ebből a szempontból izgalmasabb, hogy az irodalomnak ezt a bizonyos kulturális funkcióját a film miképpen veszi át, miképpen helyettesíti egy idő után, vagy éppen milyen dinamikája van ennek a folyamatnak, 45, 48, 56, stb. Tehát a filmtörténetünk mondjuk 89, tehát a rendszerváltozásig tartó különböző periódusaiban. Ez már egy finomabb, cizelláltabb szintén, ahogy tetszik, mert ugye az alaptézis az, hogy 45, pontosabban 48-tól, amikor államosítják a filmgyártást, és ilyen értelemben a kultúra egy központi irányítás alá kerül, tehát nem csak a filmgyártás, a könyvkiadás, tehát az egész művészeti széna intézményrendszere államosítás alá kerül, és ekkortól egy kimondott vagy kimondatlan politikai cenzúra kerülje a művészetet, és ebben a játéktérben, ami egy alapvetően meghatározott, nem változó közeg, ebben mégiscsak az egyes korszakoknak a politikai fejleményei, a kisebb-nagyobb módosulások, azok alapítólag befolyásolják a művészetet. És akkor ott jön a következő fontos mozdulat, hogy ez hogyan hat magukra a művekre, a művek hogyan próbálják kezelni ezt a helyzetet, és itt a lényeges dolog számomra az, hogy ezzel a társadalmi feladattal nem annyira, tehát nem arról van szó, hogy ezt a filmművészet, vagy akár az irodalom, vagy az adaptációt, tehát a kettőnek a szövetségében, vagy a kettő találkozásában létrejövő művek elutasítanák minden áron ezt a képviseleti felhívást, hanem arról van szó, hogy megpróbálják mondjuk így termőre fordítani, megpróbálják azt a bizonyos sokszor nehézkes vagy nehezen teljesíthető társadalmi politikai elvárást oly módon közvetíteni, hogy ez egyúttal hiteles emberi, lélektani, valószerű történetekben jelenjen meg. Tehát nem mondanak le arról, hogy mondjuk így politikai témákat filmesítsenek meg, de ugyanakkor megpróbálják ezt egész egyszerűen a művészet eszközeivel érvényes formában megjeleníteni. És ha nagyon leegyszerűsítem, de azt hiszem a lényegi folyamatokat ez nem kérdőjelezi meg, különképpen 45-től mondjuk 89-ig ebben a paradigmában él a magyar filmművészet. Nehéz elvonatkoztatni, kevés olyan film létezik, megkockáztatom még talán egy ártatlannak tűnő klasszikus irodalmi mű adaptációja sem, és ez ügyben is vannak meggyőző elemzések, de esetleg még egy gyerekfilm sem, amiből ne lennének kiolvasható ezek a bizonyos társadalmi, politikai, ideológiai jelentések, vagy ennek a hatása. Tehát ez nagyon erőteljesen megjelenik a korszakban, de ugyanakkor a másik oldalon az van, hogy éppen az ezzel, ennek a beszédmódnak a működtetése, az alkalmazása itt, a határoknak a tágítása, akár az ellenállás, vagy éppen a nem a hivatalos változatnak, hanem egy mondjuk így politikai értelemben ellenzéki valóságértelmezésnek a bemutatása hat alakítólag a forma megoldásokra. És tulajdonképpen a 45 utáni filmművészet forma története az elválaszthatatlan ettől a társadalmilag meghatározott jelentéstől. Természetesen vannak néha-néha nagy kivételek, éppen az adaptációk sorában egyet mindig szokás emlegetni, szerint már beleroppan ebbe az állandó emlegetésbe, a Szinbád című film, ahol kétségtelenül nincs meg ez a közvetlen társadalmi politikai jelentés, de kevés hasonló volumenű, tehát lehet, hogy tényleg igen, kedves vígjátékokat vagy valóban műfai filmeket lehetne mondani, de ami a műfajoknál is nagyon ott van. Tehát a vígjátékok is legtöbbször picit szatírát próbálnának lenni, aztán valami kis társadalombírálat, ez vagy sikerül, vagy nem, ügyi filmben biztos, hogy ugye 45 után a nyomozó csak egy rendőr százados lehet, és kész. Ugye már is benne vagyunk egy politikai térben, tehát hogy ezeket nagyon nehéz kiküszöbni. Tehát ez az, ami az irodalomnak a kulturális funkciójával és a film adaptációban megnyilvánuló irodalmi jelenléttel kapcsolatban érdekes, illetve hát most már ebbe beleszültem a formai szempontot, azt, hogy akkor, amikor ebben a játéktérben ezek a művek mozognak, megpróbálnak másképpen gondolkodni erről a helyzetről, akkor az adaptációkban a filmek, illetve az irodalomnak és a filmek milyen közös lehetőségei vannak, illetve mit tanulhatnak egymástól, adott esetben ugye ez egy oda-vissza folyamat is lehet. Most ebben a történeti folyamatban ugye különböző korszakokról beszélhetünk. A megfigyelésem szerint, és ez is amellett szólt, hogy érdemes talán foglalkozni itt az adaptációval, ilyen megközelítéssel, hogy éppen a magyar filmtörténet korszakhatárai, az átmenetekkor, tehát amikor egyfajta belső, de mégiscsak filmtörténeti, formatörténeti korszakhatáron vagyunk, akkor különösen gyakoriak az adaptációk, és nagyon gyakran éppen adaptációkhoz fűződnek ezek a korszakváltások. Tehát hogy a korszak küszöb, ami ugye egy jelentőség teljesen formatörténeti mozzanat, mert azt mondhatjuk, hogy a korszak küszöbben keletkező műre, hogy már nem úgy dolgozik, ahogy korábban, hanem úgy, ahogy még eddig nem. Tehát ott mindenképpen megjelenik valami új mozzanat. Itt is igen gyakori az adaptációknak a száma, és ennek legesztében nagyon magas az adaptációk aránya. És ezért jutottam el egy olyan korszakhoz, amivel most is, meg este azon a másik jellegű alkotásnak találkozni fogunk, amely önmagában is talán egy átmeneti korszaknak tekinthető. Ez a magyar filmtörténetnek az 1954 és 62 közötti, tehát elég hosszú, ugye, ha jól számolom, 8 év, tehát bőven egy korszaknyi periódusa, amely mégis a filmtörténetőjén tanúsága szerint is még önálló nevet sem kapott. Tehát az ezt megelőző korszak az 48-53-ig tart, az a sematizmus korszaka, a szociális realizmusé. Aztán az ezt követő korszak 62-69-ig, ugye a 60-as évek magyar filmművészete az új hullám. És a későbbiekben is, hát hol jobb hiány, csak évtized elnevezések, 70-es évek filmművészete, vagy 80-as évek, mint új érzékenység, különböző elnevezések vannak. Ez 54 és 62 közötti korszakot nehezen, vagy én nem nagyon találkoztam még igazán érvényes bevett elnevezéssel, tehát jobb hiány átmeneti korszaknak tekinthetjük. És ebben az átmenetiségben ugye éppen az átmenetiség miatt ezeknek a formai újításoknak, átkötéseknek nagyon nagy a szerepük, és hogy nem, ebben az időszakban különösen magas az adaptációk aránya. Úgyhogy ezért választottam ezt a korszakot, és ennek a korszaknak is választottam volna akár a végét is, de valamilyen oknál fogva, majd tudnám kicsit véletlenszerűen, inkább az elejét választottam, nevezetesen az 1954-55-56 körüli időszakot, amely ugye értelemszerűen 56-tal jelent egy pici kis belső korszakhatár, ez is egyébként nagyon elgondolkodható, közvetlenül jegyzem meg, hogy miközben a 45 utáni magyar film történeti korszakhatárait társadalmi politikai események jelölik ki, úgy mint 53-ban, mindjárt kicsit beszélünk részletesen is, ugye a mainstreamizmusnak egy belső határa, 63-ban a Kádár konszolidáció, 68-ban ugye az egész egész 68-as reform mozgalom, és így tovább, és így tovább. 56, miközben a 45 utáni magyar történelemben ugye egy nagyon fontos dátum, a fény történetében igazán erős korszakhatárt nem képez. Tehát nincs is korszakhatáron, ugye 54 és 62 közötti időszakról beszélünk. Tehát ennek a korszaknak az elején érdemes megvizsgálni, hogy mi az, ami megváltozik, mi az, amiben újat hoz a korszak, hogy próbál elszakadni az előtte lévő időszaktól, és hogy mutat a következő felé. Lényegében ez a mostani áttekintés, ez erről akar elsősorban szólni, és egy olyan filmnek a példáján próbálom ezt megmutatni, amely ekkor keletkezik, ugye nagyon ismert, kanonizált film, részben ezért is választottam, mert közben most csak mondom, előtte nem tudták megnézni, de talán ismerik, vagy legalább hallottak róla. Ugye ez Fábri Zoltán 1955-ben készült Körhinta című alkotása, mert Sartori Imre novellái, illetve irodalmi forgatókönyve nyomán készült, majd erről is egy kicsit beszélünk részletesen, hogy ez hogy valósult meg. Ennek a filmnek, és egyébként majd még, tehát itt a korszakot ilyen szempontból szeretném kicsit alaposabban mondhatni, és hasonló filmeknek a példáján nagyon szépen látható, hogy a magyar film formailag és szemléletileg is hogyan lép át egyik korszakból a másikba. Egész egyszerűen hogyan hagyja maga mögött az ezt megelőző sematizmus, tehát ugye azt a korszakot, ahol a képviseleti karakter, a szolgálatirodalom, mint attitűd, az nagyon erőteljesen meghatározta a magyar művészetet, és nem lehetett eltérni szinte attól a központi direktívától, amit a párt vagy az ideológia meghatározott. És lépünk át abba a 60-as évekbe, ami ugye a magyar film történetében, de talán még az irodalom történetében is az igaz, lehet kevésbé, a filmre egyértelműen, hogy egy nagyon fontos, meghatározott, talán azóta sem meghaladott korszak, amikor, és itt a lényeg, a társadalmi politika, ideológia, etc. elvárások, azok úgy tudtak megjelenni, tehát nem arról volt, hogy erről ezt elhatárolódott ettől a magyar film, és végre felszabadult, és azt mondta, hogy akkor én szabad vagyok, és ezt kritizálok, csak úgy, hanem társadalmi politikai ideológiai kérdésekről szóltak a filmek, csak egy nagyon érvényes, nagyon hiteles formában, és nem utolsó sorban olyan formai megoldásokkal, amellyel a magyar film csatlakozni tudott az európai modernizmushoz, illetve egy-egy alkotója révén ennek az európai modernizmusnak, tehát egy film formanyelvi forradalomnak, vagy második forradalomnak, ahogy ezt nevezni szokták, a részévé vált. De úgy vált a részévé, hogy ezt a bizonyos a képviseleti karaktert, mint egy imból váltál ebbe a forma kérdésbe. Ez az átmeneti korszak számomra azért érdekes, és egyre érdekesebb, mert ennek az átmenetnek a mint egy az ívét, a mozdulatát rajzolják meg ezek a filmek. Szóval erről röviden, hosszú bevezető után, és akkor ehhez, hát itt akkor lehet, elnézést kérek, hát lehet, hogy önöktől is meg elnézést kell kérnem, hogy nagyon egy vagy nagyon közismert dolgokat mondok, de itt hát bizonyos tényeket is érdemes ezt talán figyelembe venni, nevezetesen, hogy a korszaknak mik voltak az alapadottságai. És akkor először nagyon röviden azokat az eseményeket, politikai eseményeket, amelyek ekkor bontakoztak ki. Ezt ugye azért fontos jelezni, mert hát enélkül értelmezhetetlenek a filmtörténeti folyamatok, és ez már is arra a körülményre hívja fel a figyelmet, hogy a magyar film akár intézményi szempontból, akár ideológiai szempontból mennyire szorosan kötődik az ország politikai vezetéséhez. Ugye ez bevezetőben valahogy ezzel kezdtem, hogy itt az irodalom, illetve a film, lehet, hogy a képzőművészet és a líra mondjuk kevésbé, de a regények és egyáltalán az irodalmi közélet, az irodalom, az író, mint olyan, mint egyfajta változtudatú, ugye a nemzettudatnak a hordozója, és az ehhez felnőni igyekvő filmek, azok egyszerre ugye egyfajta felhatalmazást is kapnak a politikától, hogy ebbe a szerepkörbe fontosak legyenek, de ez egy csapdahelyzet, mert ezáltal kiszolgáltatottja is válnak mindennek, ez egy alapvető kettős kötés, és oda-vissza. Tehát a politikusok meg nagyon sokan kiszolgáltatottja az íróknak, és ez is egy hihetetlen érdekes játék majd, hogy nem, ahogy bizonyos írókat mindenáron megpróbálnak megszerezni maguknak, hogy mint egy legitimálják az ő hatalmukat. Ez a mai világban, tehát az önök nemzedéke számára, hát mit mondjak, azt hiszem, inkább azt mondom, hogy hála Istennek teljesen ismeretlen. Tehát az, hogy ma a művelődési miniszter barátkozni próbál Eszterházi Péterrel, mert az politikailag jól jön, néha vannak ilyen. Éppen ilyen. Na mindegy, ezt hagyjuk. De azért úgy kevésbé. De itt ebben a korszakban például van egy olyan művelődési miniszter, akinek az egyik drámáját abban a korszakban megfilmesítik, és ő írja a forgatókönyvet. Tehát azért ezt kicsit gondoljuk végig, ugye? Tehát a gyakorló író a politikai stallumot, miniszterséget vállalnak. Nézzük a tényeket. Ugye először is az 53-as évben véget ér a sematizmus, és elindul politikailag egy olvadásnak nevezett folyamat, mely 53. június 27-én kezdődik. Ugye az előzménye Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála, amely hát egy fontos tényezőt, már bocsánat a szóért, de kiiktatott ennek a olvadásnak az útjából. A másik pedig ugye egy olyan politikus pozícióba, aki Rákosi programjával vagy politikájával szemben már egy természetesen azt az adott politikai rendszer keretein belül, de hajlékonyabb és reformokra nyitottabb programot hirdet meg 53. júniusában, ennek hihetetlen nagy hatása van ebben az időszakban. Na most itt csak az 56-ig terjedő folyamatokat tekintjük át, amit ugye azért nagyon érdemes, és talán bocsánat, hogy itt ilyen szinte napi dátumokat írtam föl, mindezt csak azért, hogy jelezzem, hogy hihetetlenül gyorsak a folyamatok. Nagyon tagolt ez az időszak, és ez mindjárt gondolják hozzá azt, hogy azért egy film, hát manapság 5-8 évig készül, akkor mondjuk, ha nem is, de azért inkább években, mint hónapokban mérhető, és ugye egy filmnek ehhez kellett volna valamilyen módon igazodni, kapcsolódni, nem is sikerült sokszor, éppen 56 körül nem véletlenül több filmet betiltottak, mert még úgy indult, hogy júniusi kormányprogram már ezt is lehet, és majd látjuk, hogy következnek az események, hogy mégsem. Ugye utána van egy hát szinte néhány hónapos átmeneti időszak, amikor Nagy Imre megfogalmazza azt a programot, amelynek a legkritikusabb pontja az, hogy az addig elképzelhetetlennek tűnő felvetés, hogy ne a szovjet modellt, hanem egy sajátos magyar, hogy mondjam, szocialista létre, illetve a kommunista társadalompolitikának, gazdaságpolitikának a jegyében, de mégis csak egy magyar modellt valósítsunk meg. Tehát nincs szó pártrendszerről, meg parlamenti demokratizmusról, tehát nem így kell elképzelni, hanem csak reformokat, tehát az erőszakos iparosítással szemben, az erőszakos TSZ-esítéssel szemben, és így tovább, és így tovább. És hát megindul ugye egy belső politikai harc, amelynek persze a kimenetele mindenki megint csak ugye az erősebb féltől függ, vagyis a Szovjetuniótól, hogy ott a most háttérbe szoruló Rákosi csoport mennyire tudja megőrizni a pozícióját és újabb támogatást szerezni, és hát megtörténik ez, tehát ott lenni végén bekövetkezik egy visszarendeződés, amikor is folyamatosan 54, illetve 55-ben Nagy Imrét kiszorítják a hatalomból, lemondatják a miniszteri posztról, végül a pártból kizárják, ami ugye egy elég kemény retorzió, és hát ezzel érkezünk el 1956-23-ához, ami tulajdonképpen a visszarendeződésre egyfajta már népfelkelésbe forduló válasz, és nem véletlenül ugye rögtön Nagy Imrét hívják vissza a forradalmárok a hatalomba, hiszen ő az, aki még néhány hónappal ezelőtt hát olyan változásokat ígért, amely sokat számára biztató volt. Tehát ez ennek az időszaknak a rázatos politikai történés sora, amelyben 55-ben elkészül többek között a Földmunka című film. Mi történik a film történetében, kicsit szorosabban véve a film művészet terén? Ugye a Nagy Imre féle reform hatására rögtön megindul egyfajta intellektuális pezsgés, és hát különböző törekvések fogalmazódnak meg. Az egyik legfontosabb az a sematizmussal szemben fogalmazódik meg, nevezetesen az, hogy a sematizmus hazugsága a szocialista realizmusnak, mint ugye egyfajta ideál képnek a lerombolása, és hát hiteles, valószínű folyamatokat bemutatni. Jellemző módon például az írók nagyon sokszor ilyen, hogy ez egy többször visszatérő reakció, hogy kimennek terepre, hogy ezt mondani szokás, tehát riportokat készítenek, ilyenkor mindig megugrik a szociográfiák száma. Tehát ugye a hitelesség és a valószínűség jegyében alakulnak adott esetben a formai törekvések is ennek jegyében állnak. Itt megint csak az irodalmi adaptációk terén nagyon sok érdekes jelenség van. Tehát van egy olyan film, amely egy olyan irodalomból készül, amelynek a beszédmódja például azt pozícionálja, hogy az író hallott egy történetet, és ő most azt, mint egyfajta riporterként visszaadja, és maga háttérbe szorul. Nem akar ehhez semmit hozzátenni. Tehát beleíródik ugye a fiktív szövegbe az a szándék, hogy ez itt nem fikció, hanem maga a valóság. Egyébként Béli Tibor a szerzője például ilyen kis regénynek, amiből film is készül. Tehát átítatja a szemléletet ez a hitelesség. És a másik pedig az, hogy egyúttal, és ez is ugye a sematizmusra szemben meg, hogy a társadalmi témák mellé, vagy akár azok helyett megjelennek a magánéleti konfliktusok. Tehát addig, ameddig a sematizmusban ugye volt olyan film, mint egy kis Katalin házassága, egy férfeleség vitája, de mind vitázta, hogy most melyik politikus képe lógjon a hálószobában körülbelül. Tehát ugye, hogy a konfliktus közöttük csak társadalmi dimenzióban jelent meg, és a személyes sorsok azok hiányoztak, vagy hát teljesen hiteltelenek voltak. Ezt is a film megpróbálja beemelni, oly módon, hogy ezáltal is adott esetben egy társadalmi konfliktust hitelesítsen. Vagyis megpróbálják a kettőt egyenrangú módon kezelni. Ez magától értetődő természetesen. Itt fontos látnunk, hogy ez egy ellenreakció a korábbi időszak sematizmusának. A film gyártásban, tehát az intézményben, az intézményi rendszerben lényegében nem változik semmi. Tehát nem történnek átalakítások, hogy másfajta stúdiórendszer, vagy a filmfőigazgatóságnak, a minisztériumnak, a különböző központi dramaturgiának, amely egy ilyen egyrészt a témákat előírta, másrészt ellenőrizte. Tehát ezek a bürokratikus szervezetek nem változnak, de itt, majd később a Kádár korszakban ezt a lehet még jellegzetesebb módon alakul így, hogy megnyílik valami kis lehetőség, és ezáltal nem szabályszerűen, vagy nem rögzített módon, de mégiscsak vannak a hatalommal szemben olyan lehetőségek, amit adott esetben ki lehet játszani. Ez nagyon nehezen nyomon követhető az utókor számára is, az úgynevezett tudományos megközelítés számára is, mert nincsenek erről írásos anyagok. Mert ilyenkor jön az, hogy a politikusok, a rendezők, a beszélgetésekben, az ilyen informális kapcsolatok van, jutnak valamire. De az alkotók részéről is ez egy bizonytalan helyzet, mert még egyszer mondom, egyrészt betiltott filmek, meg például nagyon sok leállított film is van ettől. Úgy tűnt, hogy ez megy, aztán mégsem megy, és akkor vagy megsemmisítették, vagy félretették, kidobták. Egy csomó forgatókönyv, amit átírtak ezerszer, mégsem valósult meg. Tehát az alkotók részéről is, ugye, hogy valami itt történhet, lehet valami más, vagy sikerült, vagy nem. Nagyon kiszámíthatóan bizonytalan volt ez az intézményi helyzet. De annyiban előremutató vagy segítő, hogy legalább valami lehetőség néha megnyílik. A következő egy formai törekvés, ez megint csak megfogalmazódott a korabeli cikkekben, tanulmányokban, ugye hát mindenki megírta, publikálta maga gondolatait. Most ezt nagyon leegyszerűsítve nevezhetjük úgy, hogy addig, ameddig a képviseleti irodalom az alapvetően egy metonimikus kódrendszerrel dolgozik, tehát közvetlen, direkt szoktuk mondani ezt is, hogy publicisztikus jelentést fogalmaz meg. Itt már a formai kifejezési rendszer, most ezt nem mint politikai alakzatot, hanem mint attitűdöt kell érteni, megjelennek a metaforikus megfogalmazásnak a lehetőségei, ami a film nyelvi eszköztárában felértékeli a korábban teljesen szinte kizárt képi hasonlatokat, a montázsnak a hatását, tehát az, hogy különböző egymáshoz illesztett beállítások, vagy akár szekvenciák önmagukban túlmutató jelentésre irányulhatnak, vagy a kompozícióknak, tehát magának a képnek az önálló jelentősége. Ez felértékeli a rendezői autonómiát, és megjelenik egy, és idézőjelben teszem, mert nem én használom, én nem hiszem, de nem jó kifejezés, mert ugye egy paradoxon, a film az persze filmszerű, de a korabeli, úgymond szaknyelv, vagy a rendezők szóhasználva általában jelenik meg ez a szó, hogy a film az legyen filmszerű. méghozzá éppen azzal legyen filmszerű, hogy például ne pusztán csak a szavaknak az erejére hasson. A sematizmus az egy verbális, egy szóközpontú filmművészet volt, elsősorban politikai megfontolásból, mert a nyelv ellenőrizhető. A forgatókönyv volt ott az Atya Úristen, azt szinte oldalról oldalra aláíratták a rendezővel, és azt kellett leforgatni. Mert hogyha már nem azt forgatja, hanem esetleg úgymond képben fogalmaz, akkor ugye a képnek a metaforikus karakter az már egy bizonytalan jelentés fogalmazhat, meg nem ellenőrizhető annyira. Tehát emögött abszolút egy politikai, ideológiai hát félelem vagy ellenőrzési kényszer áll. Ez az, ami itt megint csak kicsit megváltozik, és egyszerűen helyet ad a film természetének, ha úgy tetszik, nevezhetjük ezt filmszerűségnek, hogy a film az valóban ne csak a verbális, tehát a dialógusok segítségével, hanem a képi mondás, tehát a sajátos filmszerű eszközök segítségével is jelentsen. A szó tehát a képeknek, hát ha nem is adja át a helyét, de a szó autonómiája mellé már azért a kép autonómiája is megjelenik a filmekben, de ugyanakkor ugye ebből azt is gondolhatnánk, hogy akkor itt már nincsen adaptáció, ugye? Tehát a film most, hogy nem a szerzői film eszméje fogalmazódik meg. Valamilyen értelemben egyébként igen, és ez a mutat már a modernizmus felé. De itt ebben a korszakban azért azt látjuk, hogy ez távolról sem jelent adaptáció ellenességet, tehát nem arról van szó, hogy akkor a szóművészeit a rendezők kiszorítják, ugye, és magukhoz ragadják az egész dolgot. Mert korábban a sematizmusban az írókra azért is állott nagy felelősség, mert mindenképpen rajtuk múlott, hogy miről szól a film, ugye, mert minden a mondatban szól. Tehát most a kép hát, is szerephez jut, de ez nem jelent adaptáció ellenességet, majd látjuk, hogy továbbra is nagyon sok adaptáció készül, viszont megjelenik egy újabb, hát nem mondjam, fontos szempont, hogy a filmszerűség révén a rendező is szóhoz jut, nem pusztán egy lebonyolító, kivitelező alkotó, és megjelenik a rendező önálló stílusa, ami ugye három felkiáltó jel a korszakban, miközben magától értetődő dolog, de a sematizmus után ez egy hatalmas vívmány. És így jön létre ennek az átmeneti periódusnak a sajátossága, amit egy filmtörténész kétarcúságnak nevez, nagyon szemléletes, talán picit leegyszerűsítő fogalom, de a lényeget jól bemutatja, amikor is a sematizmusból átmegyünk a modernizmusba, és ez az átmeneti korszak mind a két nagy filmtörténeti időszak felé hát néz, mint két arcú jelenség, mind a kettőhöz kapcsolódik, és pontosan ez az átmenetiség az, ami izgalmassá teszi, és hát ennek az átmenetiségnek a formai megoldásaira szeretnék majd a végén rákérni a film, az Körita című film példáját. De akkor egy picit még nézzük meg, hogy milyen adaptációk, tehát milyen filmek készülnek ekkor. Ugye ez most csak ennek a három évnek az időszakában a kiválasztott film csokor, amely többé-kevésbé általánosan elfogadott módon a legsikeresebb filmeket jelzi, amelyek ekkor 54-55-56-ban a művészi sikereket jelenti. Ezek a magyar film úgymond újjászületését jelzik. Tehát itt nagyon-nagyon retorikus fogalmakat szoktak használni, tehát a sematizmus után itt végre filmművészet születik, stílus születik, rendezők születnek. Tehát ez egy nagy, úgymond pillanat. És valóban itt egy-két év alatt, tehát a politikai nyomása, amikor egy picit kienged, tényleg hát azt hiszem a mai értékrendünkben is, hát legalábbis jó néhány nagyon fontos, mai napig érvényes, értékes film születik. Vastagon kiemeltem az adaptációkat. Tehát ez lehet, hogy a lista szubjektív, az objektív, hogy ebből a 12 filmből a kiemeltek, azok mind irodalmi mű nyomán készültek, és hát ugye ott látjuk pontosan a lista közepén a Körkinta című filmet. Hát, jelentettem az órámat, most ebben nem menjünk bele, hogy melyik micsoda, ez inkább csak tájékoztató jelleggel. Ahogy ez is tájékoztató jellegű dolog, hogy alapvetően klasszikus művekből, illetve kortárs művekből készülnek adaptációk. Nagyon más a kettőnek a filmtörténeti pozíciója. Ugye a klasszikus művek esetében inkább arról van szó, hogy a film a közvetlen társadalmi politikai jelentéstől el akar szakadni, térni. Ez nem mindig megy, mert ugye gyakran még a klasszikusokat is az adott ideológiai kontextusba helyezik, és emiatt néha meghamisítják, vagy átalakítják. Itt azt lehet megfigyelni ebben az időszakban, 54 és 56 között, hogy a klasszikusokat egyrészt annak jegyében filmesítik meg, hogy ne kelljen politikai témákról beszélni. Az egyik, az első mindjárt erre a legjobb példa, ez a Lilienfi című film. Az 54-ben egy hihetetlen felszabadult film volt, semmi köze nem volt a politikához, egy szigliget érde, videmelje, vígjátékre, padacsonyi környezet, szerelem, bor, jókedv, fantasztikus hatása volt 53 után, hogy egy ilyen film egyáltalán létrejöhetett. És ugye van itt operett, mint a Gábor Diák, vagy a Tanár úr kérem, ami ugye a Kanitinnak az adaptációja, de azért vannak persze olyan klasszikus adaptációk is, amelyben persze a társadalmi jelentés, az áthallás azért megmarad. De itt is nagyon érdekes, hogy van olyan film, amely inkább visszafogja ezt. Például ilyen a Rokonok, a Mámiási Félixnek a Móricz adaptációja. A Rokonok azért ugye a gentry világ kritikus ábrázolásával még nagyobb teret adhatna annak, hogy 54-55-ben keményen az elmúlt világ új középosztálya ellenében beszéljen egy film. És a Rokonok ezt visszafogottan veszi, és még inkább utal a korabeli politikai, társadalmi visszásságokra és panamákra és egyebekre, tehát majdhogy nem, szinte inkább a saját koráról kritikusan beszélő film, mint az általa megidézett korszakot kritizáló film, ugye a korabeli ideológiai rezsim szempontjából. Tehát itt is jobb a helyzet, mint mondjuk korábban, amikor a klasszikusokat, hát most ugye nagyon csúnyán fogalmazok, nagyon gyakran vonalassan adaptálták, tehát egy ideológiai elvárásrendszer mentén. És a kortárs művek adaptációi, ebből némik egy picit több van, ugye ennek meg az a jelentősége, mert egy kortárs szerző az hát értelemszerűen a saját korában él be, a saját korának a konfliktusait dolgozza fel. Tehát ezek azok a filmek, ezek azok a művek, amelyek még erőteljesebben reflektálnak a korabeli társadalmi politikai helyzetre, és itt is mindennek ellenére látunk olyan filmeket, amelyek ezt nagyon összetett módon és nagyon árnyaltan teszik, és képesek ezt a képviseleti karaktert már egy érvényesebb, hitelesebb, drámai művészi közegbe elhelyezni. Valószínűleg talán nem túlzok, hogyha a legfontosabbak ebből a szempontból éppen az 55-ös filmek sorozata, a Budapesti tavasz, ugye az egy felszabadulási film, szovjet csapatok felszabadítják Budapestet, és a kommunista ellenállási mozgalom szervezkedik a városban, de másrészt viszont egy gyönyörű, szép, szerelmi történet, amikor egy katonaszökevény és egy bujkáló zsidó lány egymásba szeret, és ez addig tart, ameddig a zsidó lányt a nyilasok bele nem lövik a Dunába. Tehát egy szerelmi tragédia, amely mögött persze oda van téve, és a kor, hogy mondjam, ideológiai elvárásrendszerek megfelelően kicsit felstilizálva, mitizálva a kommunista ellenállás mozgalma, amely hát nem volt számottevő. Tehát megvannak az ideológiai gesztusok, de a film mégiscsak egy szerelmi történet, és nem utolsó sorban a holokausznak, illetve a zsidóüldözésnek is egy döbbenetes erejű mementója. A Körhintáról majd mindjárt beszélni fogunk, és ritkán van emlegetett film, és egy teljesen ismeretlen, nem túl jelentős irodalmi mű nyomán készült, a Gázolás című film, amely viszont egy modern, melodramatikus történet. Az is szerelmi történet. Ott vannak a politikai vonatkozások benne, de nagyon erős a magánemberi, a magánéleti konfliktus, erősebb, mint a társadalmi, és ráadásul pedig egy már nem fiatal, tehát egy régi iskolán nevelkedett rendező, Gertler Viktor készíti, de meglepően modern filmnyelven fogalmaz. Úgyhogy ezt esetleg találkoznak vele, hogy elmúlt ajánlom. Aztán a többi már ott azért már vannak nagyon erősen politikai filmek, az Élethídja, az kifejezetten egy szocialista realizmust idéző sematikus film, a Különös ismertetője, Dettó, ezek ilyen mozgalmi filmek, Ünnepi vacsora. Tehát nem azt mondom, hogy hirtelenében teljesen megváltozik a magyar filmművészet, de itt vannak ezek a nagyon fontos filmek. Még az adaptációk jelentőségét alátámasztom, nem szoktam statisztikázni, de itt néhány tényleg talán érdekesebb lehetnek ezek az adatok is. Tehát, hogy az előbb felsorolt 12 sikeresnek tekinthető művészi értelemben sikeres filmből 2 adaptáció, a 3 év alatt összesen 27 film készül, ebből 16 adaptáció, Vagyis az arány az kétharmados, miközben az átlag, itt most Magyarországon is, de azt hiszem az amerikai hollywoodi filmgyártásban is, hogy ezt egy szakirodalomban olvastam, az eddigi, tehát a 101 néhány éves korpuszra tekintetbe veszük, akkor az irodalmi adaptációk aránya a teljességhez, teljes filmgyártáshoz képest egyharmados. Tehát ezek most azért elég durva számok, de minden esetben itt az arány magasabb. A klasszikus filmek közül, ahogy erre utaltam, több a politikust is látunk, és az ideológiai szempontból többi, de azért árnyaltabbak ezek az ideológiai értelmezések. A kortárs művekből készült filmek esetében pedig azt tapasztaljuk, hogy azért számos esetben inkább gyengíti a társadalmi jelentés az adaptáció, tehát nem viszi el az irodalmi művet egy még politikai értelmezés felé, valamikor pedig igen, tehát az átmenet azért az mindenképpen ilyen értelemben kiegyenlített. Tehát, amit a bevezetőben jeleztem, hogy a korszakban egyrészt a film adaptációk fenntartják az irodalomnak a kulturális funkcióját, vagyis az, hogy az irodalmi művek segítségével ezt a képviseleti karaktert, a társadalmi jelentést lehet közvetíteni a filmekben is. Másrésztről viszont az irodalmi adaptációk segítséget nyújtanak a filmesekhez ahhoz, hogy filmeseknek ahhoz, hogy a filmszerűség, a stílus autonómiája, a rendezői autonómiája, tehát olyan fajta nyelvi, formai megoldások birtokába kerüljenek, vagy ezeket alkalmazhassák, amelyeknek a következtében itt valóban a film már formai értelemben is egyfajta korszak hatához érkezik el, vagyis nem pusztán a képviseleti jelleg árnyal, a hitelessége, hanem az ezt megteremtő, ezt elősegítő formai megoldások is jeleznek valami fajta váltást, valami fajta átalakulást. És itt megint ugye egyszerűen csak a stílusnak a fontossága és hát tulajdonképpen az újdonsága az, ami figyelemre méltó, amely a sematizmus korszakában gyakorlatilag nem létezett, vagy nem volt jelen. És akkor térjünk rá most már a gondolatmenetnek a második felében valóban erre a konkrét filmre, amely a gázolás vagy a budapesti tavasz mellett jól reprezentálja ezt a folyamatot 55-ben. Másik két filmet is valóban választhattam volna. Itt először is, hát ezek megint csak tények, és Sarkadi Imre adaptációjáról van szó. Sarkadi a korszaknak egy nagyon jellegzetes írója, aki az 50-es években kényszerűségből, némiképpen meggyőződésből, ez azért a művészek esetében megint csak árnyaltan kezelendő. Nagyon sokan, főleg az írók közül, éppen azokat például, akik 56-ban a Nagy Imre féle reformoknak, illetve a forradalomnak legharcosabb hívei lettek, és esetleg 56 után bebörtönözték őket, mint akár Déri Tibor, akit már itt emlegettem, ők 53-ig meggyőződéssel képviselték az akkori politikai rendszer, és 53 után fedezték fel ennek a hibáit, csalatkoztak ebben, és adott esetben 180 fokos fordulattal lettek a bírálói. Nem hiszem, hogy ezt meg kéne ítélnünk, ezek mögött valóban nagyon sokszor komoly drámák, mármint hogy személyes drámák is meghúzódnak, tehát attól, hogy valaki Sztálint vagy Rákosi dicsőítő verset ír, vagy novellát ír, addig, hogy 2-3 év múlva esetleg az eszmékén már esetleg a börtönjében hát Sarkadi nem ennyire kiélezett helyzetű író, tehát ő börtönbe nem került, de 56 után minden esetre ő is egy nagyon mély hát írói és személyes válságon ment át. Ekkortól nagyon megváltozott, vagy erősen megváltozott az írásművészete is, és az utolsó művei, például az Elveszett paradicsom című már a halála után bemutató drámája, amiből Makároly készített filmet, az már egyértelműen a 60-as évek modern, egzisztenciális védrámája felé mutat. De az 50-es években Sarkadi még nagyon sok paraszti népi tematikájú novellát, elbeszélést írt, riportokat készített, tehát a szociográfiai érdeklődése is erős volt. A Körhinta című film az még ehhez a korszakhoz közülik értelemszerűen. Fábi Zoltán forgat még egy filmet Sarkadi műve nyomán, ez is egy paraszti tematikáig, illetve egy ilyen szövetkezetiség és körül zajló történet, de ebben is a magánéleti konfliktus és egy személyes karakternek a felerősítése a nagyon sokat mondó. De ez a film filmtörténetileg már némiképp megmond megkésett, tehát tulajdonképpen hasonló jellegű, mint a Görhinta, csak hát 59-ben ez már nem tűnik annyira radikális formai és szemléleti újításnak. És a Sarkadimre adaptációk közül ugye ilyen szempontból is a választáson nem véletlenül erre esett, mert a Sarkadi, mint író, az adaptációival szintén ezt az átmenetet nagyon szépen reprezentálja, tehát hogy a korszak elején a Görhinta és a végén az elveszett paradicsom adaptációja keretezi ezt az átmenetet. Az elveszett paradicsom tulajdonképpen a modernizmus egyik első filmjének tekinthető, nem annak szokták még tekinteni, majd a Jancsó Odásos kötése lesz az, vagy a Gálnak a Sodrásban című filmje. Ez inkább hát a, egyfajta lezáró filmje az átmenetinek, de átmeneti korszakban, de már rengeteg modernista jegyeket, modernista jegyeket visel magát. Vagyis ez a klasszikusból modern felvaló átmenetet a Sarkadi adaptáció története is lefedi. Maga a Görhinta című film, mint adaptációs eljárás, tehát ez önmagában is megérne egy gondolatmenetet, mert ez sem annyira egyszerű és szokványos. Ugyanis a Görhinta című film mögött Sarkadinak két 1953-ban írt elbeszélése áll, a Hudban és az Igazság. És nagyon fontos, hogy mindkét elbeszélés csak mozzanataiban előlegzi meg a filmnek a történetét. Jóval inkább egyfajta életérzés, szemléletmód, hangulat, főleg a Hudban esetében a főhősnek a Görhinta című film fiatalember főhősét előlegző akaratereje, önfelemelése, ugye a Hudban egy ilyen helyzetet mondani, valaki belezolt a Hudban, tehát szinte egy ilyen egzisztenciális helyzetre lecsupaszított szituáció, amiből megpróbál kijönni. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy mint adaptáció is érdekes, mert a kiinduló művek azok nem a fabula, vagy akár a szüzsé szintjén ígérik majd a későbbi filmet, amely hát történet elbeszélésként ezt kibontja, hanem inkább jóval elmondtabb, absztraktabb jelentés kódolódik át majd egy történetbe. Tehát ezek vannak a háttérben, és aztán Sarkadi egyébként elég szoros kapcsolatban áll a filmmel, sok filmes tanulmánya is van, kritikákat írt filmekről, tehát hogy azt akarom ezzel mondani, hogy író vonzódik a film iránt. Úgyhogy ő hajlandó volt irodalmi forgatókönyvet írni, ez 1954-ben ugye Leányvásár címen jegyzi, most ez már gyakorlatilag Görhintának a forgatókönyve, de ebből is még készül egy már majdnem technikai forgatókönyvnek mondható változat, amit az író mellett a rendező, illetve egy Nádasi László nevű rendező forgatókönyv így hármasban jegyez. Tehát ezek a fázisai az adaptációs folyamatnak, amelynek a végén, tehát 55-ben megvalósul a Görhinta című film. Most itt a következő, itt előre elnézést kérek, hogy ez ilyen nagyon durván a jelentést próbálják megfogalmazni, ez lehet, hogy szofisztikáltatban kéne, de lényegében ennek az átmenetnek és a szemléletváltásnak, tehát itt lehet megragadni a lényegét. Ugyanis ennek a történetnek, nem tudom, egyébként hányan látták a filmet valaha? Látták. Jó, hát ez nem érdekel, ez nagyszerű. Mert ugye az emlékükben talán nem, tehát mi marad meg az emlékükben, akkor ha hadd kérdezzem, mire emlékeznek a Görhintából most? Nézzék meg, hogy itt a sokat segítene ez. De milyen jelentés, milyen gondolati dolog vagy, vagy akár kép marad meg a filmből? Mihez kapcsolódik az az élmény, ami megmaradt önökben ebben a filmből? Mondjanak egy szót, vagy egy szereplőt, vagy egy jelenet. Hogy semmi, csak látták is. Mert hát akkor azt mondom, hogy bennem mi marad meg, vagy sokszoros megnézés után is mi. Megnevezetesen az, hogy ugye ez inkább egy szerelmi történet, egy fiatal fiúnak és lánynak a küzdelmes szerelmi története. Ugye ez kritikai közhely volt annak idején, hogy Falusi Lóva és Júlia, mert valóban ugye a családjuk áll szemben egymással, és ez nehezíti meg az ő boldogulásokat. És ez jobban megmarad, mint az, hogy mi is állítja egymással szembe azt a két családot. Hát abszolút az 53-as év politikai fejleménye, és azért, ugye, erre nyilván már emlékeznek, de a film első kockáján ott van a felirat, azt idézem, 1953 őszén történt, pont, így indul a történet. És ez azért fontos, mert ugye júniusi kormányprogram, őszre beérik az a dolog, hogy felfüggesztik az erőszakos TSZ-esítést, és aki úgy gondolja, akár kiléphet a TSZ-ből, amiben korábban ugye fegyverrel, ostorral hajszolták be az embereket. Ez nem tudom mennyire közismert, mindig zavarva vagyok, hogy mennyire ismerjük a 45 utáni történelmet. Ugye 45 után maga a kommunista párt is, tehát a baloldali politikai erők, a Szocdem párt, a parasztáltan nem beszélve, földosztást ígértek és hajtottak végre. Tehát az volt a magyar népnek, a parasztságnak egy évszázados követelése, 48-tól már meg sokszor csalatkozott ebben, de földosztás fantasztikus volt, és eltelt 3 év, és elindult ugye a szovjet mintára a földnek a visszavétele, a TSZ-esítés, tehát a kolhozosítás, ahogy tetszik, amikor ugye nehéz volt meggyőzni a paraszt embereket, hogy jobb a közösben, és a többi, tehát amit megkapott, azt visszavették, és aki erre nem volt hajlandó, hát és akkor ott nagyon szörnyű dolgok történtek, kulápisták meg bebörtönzések, internálások, tehát ez keményen volt. Ez az, ami Nagy Imre színre lépésével, hát legalábbis finomodott. És a film története teljesen fontosan erre reflektál, hogy ugye a Mari szülei kilépnek a szövetkezettől, illetve kilép az a fiatal ember is, akit Mari férjének kiszemeltek, ugye a Szirtes Ádám alakítja ezt a szerepet, akinek szánják a lányt, és a leendő vej, ugye, meg a család, hát együtt próbálnak gazdálkodni, és ugye, mint egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen paraszt öntudattal, hogy mi majd most a kolhozokkal szemben megmutatjuk, hogy. Ezzel szemben van is szerelme, ő fiatal, lelkes TSZ-tal, aki meg ugye azt az ideológiai vonalat képviseli, de nem politikai vagy ideológiai meggyőződésből, picit abból is, de ilyen hallható dolog, hogy ő így a közösben. És ugye sok látom flashbacket, amikor a Mari visszavon, hogy milyen jó volt, amikor együtt, amikor morzsolták a kórfez, és énekeltek együtt a brigádban. Ugye, de most nekünk nem úgy jön ez le, hogy most az a brigád, meg politikailag így ugyanúgy, hanem két ember jól érzi magát együtt, és szeretne együtt élni. És a filmben ez egyszerűen ennyi a dologban, úgymond az újítás, amit ugye korábbi pontokban is jeleztem, hogy itt ugye ez a bizonyos képviseleti jelentés, a társadalmi, politikai, ideológiai üzenet, ahogy tetszik, az összefonódik egy személyes, érzelmi konfliktussal. És nem arról van szó, hogy nincs benne társadalmi jelentés, kőkeményen benne van. Ez a film abszolút kurzusfilm, ahogy tetszik. Közvetlenül reflektál, hát 55-re készül el, addigra meg már ugye más a helyzet, az már megint egy külön ügy. De minden esetre közvetlenül reflektál a magyar társadalmi politikai helyzetre, egy új szituációra, és ugye még azt is hozzátenném, most elnézést, ezt szinte karikírozom nyilván, a film ezt nem érdemli, csak az érthetőség kedvéért, ugye, hogy ki győz, hát Máté győz, elragadja ugye Marit a családjától, illetve hát ők összekerülnek, tehát ha úgy tetszik, akkor nem a kilépők, hanem a TSZ-ben maradók, mondjuk így, hát politikai igazságát hirdeti a film. Tehát nem lehet társadalom kritikus filmnek sem tekinteni. Egyszerűen csak arról van szó, hogy ezt az egész társadalmi jelentést a film beépíti egy személyes érzelmi konfliktusba, és ezáltal hitelesítjük. Sőt, mint több, ugye ezért kérdeztem, csak nem válaszoltak, vagy nem így gondolják, de hogy szerintem a nézői élményben a Töröcsik és a Sós Imre szerelmi történeteként őrződik meg a körhinta, és nem úgy emlékszünk a filmre, hogy ez arról szól, hogy valami kilépni érdemes a TSZ-ből, vagy bemaradni érdemes a filmből. Miközben ott van, tehát abszolút benne vannak a filmben ugye ezek az ezekre vonatkozó motívumok. És tulajdonképpen a korszaknak a jellegzetes filmjei vannak kivétel. Ugye a Lilienfi az tényleg, abban nincs politika. De majdhogy nem, meg amikről majd délután szó esik, ugye ott is áttételesebben jelenik meg az, hogy van-e társadalmi jelentés az adott filmekben. Tehát azért itt már készülnek olyan adaptációk, amelyek eltávolodnak ettől. De itt a korszak kezdetén, tehát az átmeneti korszak elején, amikor még közel vagyok a sematizmushoz, egyértelműen azt látjuk, hogy lényegében a politikai motiváltságú konfliktusokat és az társat és a személyes érzelmi konfliktusokat szintetizálják ezek a művek, az egyiket a másik erősíti meg. És tulajdonképpen itt van a lényeg, hogy ezzel lép meg a Körhinta és még néhány másik film az, hogy ellene megy a sematizmusnak, ahol ugye tisztán csak a társadalmi konfliktusok jelentek meg, és az emberi relációk azok hiteltelenek voltak, kidolgozatlanok voltak, hazugok, hamisak voltak, teljesen alárendelődött, tehát papírmassé figurákat és ilyen plakátembereket láttunk a vásznon, ma már nevetünk rajtuk, akkor is talán nevettek rajtuk, ha mertek. Másfelől viszont ugye éppen ez mutat előre, és azért ez nagyon fontos a 60-as évek modernizmusa felé, amely tehát szintén annak jegyében áll, hogy ezt a két jelentést egymással vonatkoztassa. Mert a 60-as évek modern magyar filmje sem fog teljesen elszakadni ettől a társadalmi sempontból. Tehát a Jancsó parabolái is ugye értelmezhetetlenek a magyar hatalom működésének a keretrendszerén kívül. Pontosan azt tudják megragadni. Az egy más kérdés, hogy mennyire összetettem, milyen absztrakt módon, mennyire érvényes módon. Ebben lesz a nagy különbség. De nem abban, hogy mert már lemondanának arról az idényről, hogy a társadalmi konfliktusokat behozzák a képbe. Tehát ez a filmnek a hát nagyon leegyszerűsített, úgy tetszik, sematizált képpel a jelentés vonatkozásának. És akkor nézzük most meg, és végülis ezzel szeretnék egy részletesebben foglalkozni, és ez az, amihez majd akkor a sikerült részleteket is letíteni. Hogy ez, ennek milyen formai, hát ugye ez meg egy kicsit ilyen elméleti kérdés, hogy milyen formai következményei vannak, vagy inkább én azt mondanám, hogy milyen forma megoldások révén történik meg ez a váltás. És akkor itt megpróbáltam, hát talán nem nagyon megerőszakolva magát a művet, ismételtem, hogy tetszik sematizálni ezt a folyamatot, nevezetesen azt, hogy a klasszikus forma megoldások hogyan a művön belül mutatnak, ahogy a nyilak jelzi, hát nem merném azt mondani, hogy modern, hanem remodern megoldások felé, tehát olyan formai megoldások felé, amelyek a modernizmus felé közelítik ezeket a műveket, de még az egy modernistának nem merném nevezni őket. És akkor itt különböző hát szinteket különítettem el egymástól, és úgy próbáltam ezt felvázolni, hogy ez az átmenetiség még így is érvényes legyen. Tehát, hogy először ugye van ezeknek a formamegoldásoknak egy dramaturgiai szintje, tehát ahogy bizonyos jelenetek drámaiságát fokozza az alkotó, ez egy klasszikus megoldás. Egyébként ez a Fábri Zoltán művészetére általában is jellemző. Ezekről talán egy picit majd részletesebben mindjárt még szólnék. Aztán a következő hát gyűjtő forma megoldás, ez a montázzal kapcsolatos, amiről ugye a film azért eléggé el is híresül, a Körhintának és a táncnak a jelenetével, de itt a fontosabb az, hogy ezek milyen viszonyba kerülnek egymással, és talán a szekvenciák szintje, tehát a hosszabb jelenet egységeknek a viszonyának a szintje mutatja meg legjobban a klasszikusból a premodernbe tartó átmenetet, ugyanis itt a kapcsolat van, amikor a klasszikus forma elv szerint rendeződik, és van, amikor már premodern vonásokat mutat. Míg végül az egyes beállítások, tehát a legrövidebb egységek szintjén én úgy gondolom, hogy itt a film a legerőteljesebben mutat premodern vonásokat. Ez az, amit majd mindjárt meg szeretnék mutatni, mert ezt tudom illusztrálni, ugye a dramaturgiai egységeket, meg esetleg a szekvenciákat nehézkesebb lenne, tehát hosszabb időt igényelne, úgyhogy arról majd csak szó van. Tehát, hogy vannak olyan kitüntetett pillanatai, beállításai a filmnek, amelyek esetében úgy gondolom, hogy nagyon erősen már egyszerűen arról van szó, azt is mondhatnám, hogy önmagában a képek hozzátétve a jelentést, egyfajta metaforikus többletjelentést, tehát amelyek vagy kísérik, kiegészítik a verbálisan elhangzott, a dialógusokban is elhangzott jelentéseket, vagy esetleg anélkül azon túl, amellett fogalmazzák. Hát röviden mindegyikről néhány szó. A drámaiság fokozása, ahogy mondtam, hát itt igen, ezt akár illusztrálhattam volna is, csak itt az idő szűkössége nem engedi ezt meg. Nagyon érdekes megfigyelni, főleg, hogyha a Leányvásár című irodalmi forgatókönyvet és a kész filmet tesszük egymás mellé, ahogy a rendező néha szinte észrevétlen, nagyon pici kis hogy mondjam, egyszerűnek tűnő megoldásokkal képes elérni ezt a hatást, hogy egy-egy jelenetnek is a konfliktusnak az élessége, a dráma hatása felerősödjön. Hogyha sokan látták a filmet, azért legalább így szóban hadd utaljak példákra, lehet, hogy nem tudják felidézni, de azért nem teljesen ismeretlen területen bolyogunk. Van például egy jelenet, amikor Máté berohan az irodába, ahol éppen a kilépők és a TS vezetői vitatkoznak egymással. Picit komikus a jelenet, a TS vezetői az egyik egy ilyen tintatartóval, babrál, csapkodja az asztalt, kipröcsetet van. Kicsit ugye tompítja a helyzetnek a politikai élét az, hogy az egyik figura valamennyire komikus. Ez a fiatal ember a Máté bemegy, és ő viszont ilyen eléggé szinte didaktikus politikai hitvallás lesz, hogy miért léptek ki bent, tehát ott van egy erős politikai jelentés. Az eredeti irodalmi forgatókönyvben ez a jelenet így zajlik le, bent az irodán, Máté bemegy, veszekszik. A készfilmben, és nagyon érdekes, nagyon tanulságos, hogy egyrészt, hát, hogyha esetleg film készítésben gondoltam, hogy milyen pici múlik, tehát a dramaturgia az nagy dolog, és mekkora a művészet. Egyetlen dolgot változtat Fábri, hogy benne van aztán az irodalmi forgatókönyv jelenetében is, hogy Mari megy az irodába és vissza a szüleinek vagy az apjának ételt, tehát ugye viszi a batyúban az erőben. És csak annyit változtat a Fábri, amikor a Máté bemegy és elmondja ezt az egész szöveget, Mari már bennül az irodában. És megszeppent kis madárként hallgatja, hogy Úristen, ez neki beszél. És ugye miért fontos ez a Fábrinál? És ennek hallatlan jelentősége van. Mert addig, ameddig az irodalmi forgatókönyvben a jelenet csak a politikáról szól. Fábrinál miről szól még? Mariról meg Mátéról. Arról, hogy Mari attól fél, hogy most ez a Máté végül kihúzza a nyufát az apámnál, hát hogy jövünk mi össze? Szóval, hogy ott ugye megjelenik a magánéleti konfliktus. Tehát egyrészt pluszban van ugye egy érzelmi konfliktus is a jelenetben, nem csak egy társadalmi, és ugye jóval nagyobb a tétje talán, és majd, hogy nem azt mondhatnám, hogy csebben a tenger, ezért is gondolunk úgy a filmre, mint egy szerelmi konfliktusra, mert itt is jobban aggódunk azon, ugye bevevágja a Fábria a Marinak a közeljébe, hogy így a kendőjébe belebújva, hogy jaj, ugye egyrészt egy fiatal lánynak ott hallgasson el, tehát szó sincs, hogy ő ebbe beleszólna, csak riadtan figyeli, hogy itt mi történik. Na most az irodalmi forgatókönyv egyszerűen nincs ott, tehát nincs benne a jelenetben. Nincs ott benne a szobában. Ennyi pici kis változás, ami ugye megnöveli ennek a hatásnak a drámaiságát. Aztán van egy másik jelenet, ami szintén ezt az érzelmi konfliktus fokozza, hogy amikor a Mari számára kirendelt, vagy kiszemelt pontosabban kérő ott van náluk, akkor egyszer csak Máté benyit. Ez is az eredeti irodalmi fokozó, hogy már elmegy a férfi, és azután jön Máté. Tehát nincs meg ugye a nagyon éles konfliktus, az össze pillanása, hogy a két féltékeny, rivális férfi tekintetben. Tehát a drámaiság fokozása, ezek a dramaturgiai megoldások a jelentek szintjén valósulnak meg, és akkor tegyük hozzá, hogy ezek viszont egyértelműen klasszikus karakterű megoldások, ugye lényegében éppen, amit tetszik, a modernizmussal szemben, ami ugye kioltja a drámát, ami nem élezi ki a konfliktusokat, itt arról van szó, hogy ezek annál erőteljesebben és mélyebben fogalmazódjanak meg. Itt hadd tegyek még Fábrira egy megjegyzést, ugye róla valahogy kevéssé beszéltünk, vagy nem nagyon mutatta, úgymond be, mert talán közismert az ő művészete. Ugye ez az első kimagasló, vagy fontos filmje, ezt megelőzően egy-két, tehát ő is csinált sematikus filmet, ugye az 50-es években kezdte, de hát ezt követően egy nagyon gazdag életmű indul el, amelynek hát azért más nem mondjak, az egyik jellegzetessége az, hogy döntő részben adaptációkból áll, tehát ugye talán három, a 21 néhány filmben mindössze három eredeti forgatókönyv már készül, tehát ő irodalom mellett elkötelezett alkotó, ugye Sarkadit, ahogy látták, kétszer adaptál, Őrként is kétszer, Déri Tibort adaptás, Sánta Ferencet kétszer, hát nem tudom, Karinti Ferencet kétszer, de most nem tudom felsorolni, vagy fölösleges is, de nagyon sok. Tehát döntő részben programi adaptációkat készít. A másik karakteres vonása, hogy ő egy klasszikus beállítottságból a drámaiság kiélezésére fogékony művész, akinek az alaptémája szinte valamennyi filmje lényegében arról szól, mint akár ez is, hogy az egyén miképpen kerül konfliktusba a társadalmi politikai környezetével, hogy az egyén sorsát döntéseit mennyire nehezíti meg, vagy mennyire okoz számára tragédiát az a világ, annak a világnak az összefüggése, amelyben él, és elsősorban ennek a világnak ő a történelmi politikai karakterét emeli ki, amely tehát az egyén sorsát teszi tönkre legtöbbször az ő filmjei tragikus hangottságból. És ez egy picit azt is jelzi, hogy ő igazán nem véletlen pontosabban, hogy ő ebben a korszakban alkotja a legfontosabb műveit. Tehát a Körhint, tehát aztán már az Édesannát, Hannibál tanárok című filmmel, talán ezek a legfontosabb, a legismertebbek. És ezt követően, például majd a 60-as évek modernizmusában Fabry nagyon látványosan érződik azt, hogy próbálna modernista lenni, de nem igazán alkatától ezt távol. Tehát ő inkább megmarad egy ilyen klasszikus karakterű művésznek, vagy nem tud ebből kilépni, és ezért teljesen logikus, hogy a legtisztább, a megvalósuló munkái az éppen ehhez az átmeneti korszakhoz kötődnek, amikor még a klasszikus és a premodern, tehát a modernizmussal kacirkodó megoldások azok hát kiegyenlítettek, és nem érzi annak a szükségét, hogy tisztán modernista eszközökkel dolgozzon. Amikor ezt próbálja, azok néha eléggé súlyos fiaskókat is jelentenek, tehát azok a legkevésbé sikeres. Menjünk tovább a szekvenciák szintjén. Hát ott talán ez a legérdekesebb, hogy ugye a montázs a filmben megint csak inkább egy klasszikus formaelem, ahogy a hinta jelenetben, vagy a tánc jelenetben, egy ritmus szervező montázsra fokozza a feszültséget, megint csak a drámai feszültséget az alkotó, főleg a tánc, ugye az a leghíresebb ebből a szempontból, ami egy ilyen hallatlan fokozás, tehát ott a ritmus szervező montázs gyönyörűen lehet tanítani is. Most a film egész szerkezetében az az érdekes, hogy ezek a nagyon erős formai megoldások, ezek kapcsolatba kerülnek egymással, méghozzá kétféle módon, és ez izgalmas. A klasszikus egymáshoz kapcsolás ennek a két formálemnek az az, amikor ugye a főhős visszaemlékszik. Tehát vannak olyan jelenetek, amikor a lány mondjuk visszaidézi a Körhint a jelenetet, mint idén. Elvéve áttűnés, és hát úgy, ahogy ezt már a 30-as, 40-es filmjeitől minimum megszoktuk, megjelenik a Körhint a képe. Vannak olyan helyzetek, amikor zenei motívum, tehát hogy a Körhinta jelenetnek van egy jellegzete a zenei motívum, és ez beúszik. Tehát non-diegetikus zeneként beúszik, és akkor ugye előhívja ezt a képet. Ez is még inkább ekkor 55-ben már egy jól ismert, klasszicizálódott forma megoldásnak van. Ami viszont a premodern megoldások felé mutat, az az, amikor akár például a Körhinta és a tánc jelenet között létrejön egy pusztán formai kapcsolat. Tehát amikor nem flashback, nem egy zenei motívum, hanem egyszerűen a két jelenetnek a meghatározó, hogy mondjam, formaszervező elve, nevezetesen a körforgás rímel egymásra. Ami a nézőben vagy megszületik, vagy nem. Ez egy kérdés, hogy ezt ugye, mert hát éppen ettől ugye tűnik, vagy valóban korszerű, hogy nem nyilvánvalóvá tett dolog ez, hanem egy távolabbi rím, amely mégiscsak összefüggésbe hozható, ugye, hogy elő a nyitó jelenetben a Körhintán forognak önfeledten, és abban a bizonyos lakodalom jelenetben pedig egymást forgatják, már nem is ennél önfeledten, hanem szinte ilyen dacos lázadásképpen. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy majd hogy nem egy absztrakt forma alkotó el, amit ugye ráadásul a két jelenet kameramozgással és egyéb a montázs eszközével nagyon erősen, tehát nagyon erős forma megoldásokkal állít elé. Ezek tisztán, ezen a elmond formai szinten kerülnek kapcsolatba egymással. Tehát azért tettem oda azt a kis nyilat, hogy ezen a szinten, ahogy tetszik itt a klasszikusból a premodernbe történő átmenet, egy forma szervező elven elő is megfigyelhető. És akkor végül hát mondjuk így a premodern vagy már a modern felé mutató képi megoldások, amelyek egy-egy beállítással korlátozódnak. És akkor ezekhez valóban már nézzünk meg példát is, amelyek ilyen kb. Egy-két perces jelentek lennének a filmből. És itt a szemléletesség kedvéért azt tettem, hogy az irodalmi forgatókönyv vonatkozó leírását idézem, és hát ehhez majd az adott film jelenetet. Lesz idő, látom arra, hogy három ilyet megnézünk. Az első a következőképpen hangzik, amikor a mai otthon együtt marad az anyjával, a kukoricát mozsolnak, és az anya arról beszél, hogy a szerelem nem számít, én az apádban nem voltam szerelmes, de hát milyen rendes ember, és ugye a Maria előtt arca lassan esett, pedig megiszonyodik, és egy kicsit a ráváró dolgoktól már, mint az, hogy hát akkor milyen jövője lesz neki is, mint amilyen az anyjának, hogyha nem lehet az él, akit szeret. Most akkor, tehát ez a irodalmi forgatókönyvben, tehát nem a technikai van, hanem a Sarkadi általi közölelmi forgatókönyvben egy mondat, és nézzük meg, hogy a film mint ezt képileg hogyan valósítja meg. És hát lényegében mostantól már az, amire mondhatnám. Tehát egyrészt ugye itt is azért a klasszikus és a modern megoldások, a premodern megoldások keverednek. Tehát az előbb még behallatszott egy kicsit az apa hangja, ami egy ilyen belső hangként a nő, a lánynak az emberi vezetében jelentnek. És itt viszont egy felerősödnek a zajok, nyilván metaforikus értelemben az óra hangja. Rémel a kukorica mozsolás hangjára, és ugye ezek a rövid beállítások, ez ismétlen nagyon sütanak, tehát ez csöpögő víz képe az óra, ugye a csöpögő víz az szintén rímel a kukorica mosolyt, a kukorica szemeire. Hát nyilván, hogyha ezt én kifejtem belvárosan, az nagyon didaktikus, de hát az eljövető idő monofóniájára, ott arra a jövőképre, amit megidőződik előtte. És aztán ez már megint csak egy kicsit ugye tradicionálisabb megoldás, hogy a zene beúszik, és ugye a zenei motívum az előhívja a körfut motívumát. De ami, és megszakad a jelenet, de ami előtte történt, tehát hogy mégis egy picit visszamegyek. Az viszont nagyon erőteljesen tisztán csak a képi eszközökkel jeleníti meg a nő belső tudatállapotát. Tehát, hogyha nagyon erősen fogalmazok, akkor itt végül is a képek azok tudati folyamatokat, hát illusztrálnak azért maradjon ennyiben. Itt a szomszédban zajló beszélgetés beúszik az ő figyelmébe. Tehát elkülélte a hang, való manipuláció az nagyon erős, hogy ez a bizonyos diegetikus hang felerősödik, vagy elhalt, illetve az öregek közül mi az, ami felerősödik, mi az, ami elhalt. Ez az egyik, a másik pedig, mert ezek a képi rímek az óra, kettegése a kukorica mozsolásának a hangja, és a víz csepegésnek a hangja is. És hát persze ebben önmagában van egy ilyen napot is elemben, hogy mosolom el majd hátralévő napjaimat című rosszusának, hogy szó szerint fordító. De annak mindenképpen nagy jelentősége van, és hát ez persze forma történeti jelentősége, de azt akarom mondani, hogy a 53 előtti időszakban ilyen jellegű tisztán képi metodikus megoldások közelhetetlenek voltak. És a következő jelenet, itt Máté és Marinak a találkozása, ezt a mondatot Máté mondja, ez szinte az ő hitvallása. Látod, ez a sáv, hát ez az élet, ezt akarok te beleragadni a sárba. És itt is ugye már hadd utaljak megint vissza kicsit a filmnek a politikai és magánéleti jelentéséről, hogy ez is nagyon szép megoldás, hogy itt ezt egyszerre értelmezhetjük a fiatalember részéről egyfajta politikai ideológiai vallásként. Ugye, hogy nem a visszalépő, konzervatív, elmaradott, hanem a modernizmust, tehát a modern életet, a modern jövőt ígérő szövetkezetben lehetjük meg a jövőnket. De hát ezt, hogy mondjam, egy ilyen megért éjtosszal és szenvedélyet tudja elmondani. Itt is, ugye itt már a szövegben megfigyelhető, vagy nyilván látunk egy metaforát, ezt a bizonyos sár dolgot, hogy ehhez hasonlítja ezt az életet, amiben élnének. Nézzük meg, hogy ezt hogyan jeleníti meg a film. Amit ugye elmondom, az ez, amit irányítás. Ugye ez a totál, amely, hát azt hiszem mondanom, hogy miért, és megint csak a korszak filmművészetével vittem, láttunk ehhez hasonlót. És akkor az utolsó példa, ez pedig a filmnek a befejezése. Itt a Pataki, ő a Mari apja, ugye, aki visszalépett és hát ellenzi ezt a kapcsolatot. És ez a filmnek a befejező jelenetében rávonatkozó rész. Pataki csak legyint, nem is felel, néz maga elé hirtelen, megroskad, megöregszik az arca. A feleségére pillant, az is, mintha megöregedett volna mellette hirtelen. Hát lehet, hogy ezt nem tudjuk végignézni, de ezt picit hadd idézem. Meg talán, amit az előbb mutattam, ez a sátorom a legképileg a legerőteljesebb, amit most látunk, ott sok minden benne van, ott a színészi játék is, meg egyebek is, de például ott is van egy olyan ambi effektus, amely azért jelzi ezt a... ezt a törekvést, hogy hát képekkel, illetve egy több motivumtának megjelent törejére. Tehát ez az, ami talán igazolja azt, hogy itt az a szemléletváltás, amit a filmnek egyszerűen a témája jelentése tükröz, az a formai megoldások segítségével jön létre, és hát formatörténeti eredetlenek ennek a korszaknak, illetve a körmutatszani filmnek a jelentőségét, hogy klasszikus angolcságú formai megoldásokban már beszületednek a modern film nyelvi megoldásai felé mutató, előremutató megoldások, itt inkább csak ilyen zárványként és modern elemként, de mindenképpen ezt a bizonyos átmenetiséget vagy átmeneti ívet jelzi. És hát történetesen egy adaptáció keretében, de ez a meggyőződésem szerint talán nem véletlen, azért próbáltam bemutatni a korszak többi, legalábbis felidézni a korszak többi adaptációját is, hogy ez természetesen eredeti forgatókönyvekből készült filmekben is megfigyelhető, de arányai tekintve, jelentőségüket tekintve meghatározó módon az adaptációk képviselik ezt a formatörténeti folyamatot, illetve átalakulást itt 54-62-ben. Na, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Én kérdésem. Ezért fontos nekem ebből a szempontból is az, hogy ilyen kettős szempontot igyekszem érvényesíteni, tehát az egyik ez a funkció dolog. Tehát az, hogy a magyar kultúrpolitikának tulajdonképpen mi az irodalomnak és az íróknak a funkció, és hogy ezt a funkciót magát, hogy emelődje az adaptációk révén a film, a amikor még ugye nem arról beszélünk, hogy egy-egy évet megfilmesítve, hanem hogy az író éppen az 50-es éveknek ez az időszak ebből a szempontból nagyon, tehát a presztízsét növeli a filmnek, hogyha hangosítottan miből készülnek. A formai az pedig, hát itt már szerintem néha izgalmasság kezd válni. Ez ilyen szempontból sem a legszerencsésebb példa volt, mert már egy irodalmi forgatókönyvnek a megfilmesítéséből, most itt felolvastam egy mondatot, mellékletem egy képet. A Pörint azért önmagában valóban azért is izgalmas, és csak most erre nem tértem ki, hogyha a Kudbant meg az Igazság című novellát nézzük meg, hogy az hogyan kódolódik át lényegében egy másfajta jelrendszerbe, akár azon a módon is, hogy egy történetet írnak köré, mert ugye a novellák azok nagyon kevéssé, tehát elliptikus történeteket, inkább egy helyzetet, egy szituációt írnak le. De ezen a téren, hogy majd az este szóba kerülő filmekkel kapcsolatban, ott már úgy gondolom, hogy vannak olyan formanyelvi fejlemények is, amelyekben a film bizonyos irodalom politikai eljárásokat hoz át, és ezáltal viszont éppen adott esetben modernista nyelvi megoldásokat alkalmaz. Tehát most egy példát mondjak, amire ugye este valószínűleg szóba fog kerülni, mert azok a filmek ilyeneket tartalmaznak, hogy az irodalomban ilyen meglehetősen bevett, már évszázadok óta bevett én elbeszélő forma, tehát hogy egy eszemelső szemében narrálja a történetét a szerző, az a filmben problémás, a film saját mediális adottsága miatt, és hogy ugyanakkor ezt hogyan próbálják itt ebben a korszakban bizonyos filmet mégiscsak megjeleníteni ilyen-olyan narrátorral, vagy különböző nyelvi megoldásokkal. És akkor ezeken a pontokon érzem azt, és még sok más ponton, akár a metaforizáltság terén, vagy más tereken, hogy ez a szemléleti kapcsolat, a funkcióbeli kapcsolat, ez az irodalom segítségével formailag is termékenyé válik. De történetileg ugye a folyamat azért mindenképpen úgy néz ki, hogy ahogy megyünk tovább, tehát a modernizmus felé, részben ugye a szerzői film eszméje miatt is, már az irodalmi adaptációk, hogy most ilyen elegánsan fogalmazzam, kevésbé vannak formalapító módon. Tehát jelen vannak, szerintem vannak olyan modern megoldások, ahol nagyon például az időfelbontásos elbeszélési mód alakításában az adaptációknak nagy szerepe van. Most az lehet egy kérdés, és ez nekem is zavarva ez a kérdés, tehát jól értem azért elsősorban, hogy erre kérdezel rá, és ez tényleg esetleg megkérdőjelezi akár azt, amit itt próbálok kimutatni, hogy ha jól értem, azt mondod, hogy hát igen, vannak bizonyos a korból következő kérdések, amelyekre születnek formamegoldások, néha ezek eredeti forgatókönyvből készülnek, néha ezek irodalmi adaptációnál. És talán azért készül irodalmi adaptációnál, mert ez az író pont hasonló módon fogalmazott, de hogy érted, mit akarok most én magam ellen mondani, hát hogy nem az irodalmi műből következik, hanem a korszellemből. Ugye a Miki könyvében, aki kicsit fordítva írt ugyanerről, ő talán így meg is fogalmazva ezt, most nem tudom, idézem, valahol csak most egy szó szerint nem tudom idézni, hogy lényegében hasonló új válaszok, és akkor abban nem annyira az adaptáció ténye a fontos, hanem az a közös kulturális, vagy politikai közeg tér, amelyben ezek mozognak. És ilyen alapon, igen, ilyen alapon valóban esetleg megkérdőjelezhető az, hogy most akkor miért az az egyharmad, vagy éppen kétharmad az érdekes.
Nem megkérdőjelezhető, akár most érdekes, és ahol a munkátban ilyen nagyon erős kanonizációs folyamat is látszódik, ugye annak ellenére, hogy a társadalmi háttérrel erősen dolgozol, jön fel mellette a forma is
látszódik,
és ugye ezt lehet látni általában, tehát hogy abban a pillanatban támogatott, tolás például Eisensteinnek a filmének politikuma kezd elhaválni, és úgy értékelődik fel a formaliság, és ez
válik. Illetve azért nekem az fontos, hogy integrálódik, és ez is sokszor az irodalom segítségével történik. Tehát, hogy nem azért utaltam arra, hogy a színvál az egy végpont, ahol teljesen, de hogy pontosan azt próbáltam ezekkel a közelítő szava fogalmakkal, hogy ötvözli, vagy integrálja, vagy tud is fogalmaztam, itt már elfelejtettem, tehát hogy egymásra vonatkoztatja az elég csúnya kifejezés. Tehát hogy a kettő pontosan egymást erősítő módon jelenik meg. És legalábbis a modernizmus, a 60-as évek, hogy a magyar filmben szerintem ez a sajátos, megjegyzem, hogy az európai modernizmusban is, ugye azért ott is a politikai modernizmusnak nagyon nagy szerepe van. Tehát itt is ne gondoljuk azt, hogy talán ez is egy félrejelzés, hogy ez a Kádár korszaknak az átpolitizás, hogy mindig arról kellene. Tehát ez is szervesen hozzátartozik a modern filmművészet társadalmi Angliához is, főleg a nyugat-európai értelmiségi körökben. És tehát, hogy így tud részévé válni a magyar film, azt gondolom, az európai modernizmusnak, hogy nem csak formai értelemben, hogy Armstrongnak parabolának hosszú beállítások, hanem abban az értelemben, hogy ott is abszolút kőkemény politikai, illetve társadalmi kérdésekből a hatalom, csak nem bornírt módon, hogy a pártitkár így meg úgy, hanem ennek adott esetben egy Jancsónál egy modellértékű, absztrakt, nem tudom, a Makkárolyoknál, vagy éppen a Fábinál pedig emberi, hogy mondjam, sokszor szinte ilyen antropológiai mélységbe beágyazva a sorsokba, amelyek hordozzák mindezt. És hát igen, ez már majdnem csak egy ilyen statisztikai, ilyen kicsit játék, hogy én próbálom mondani, hogy nagyon sok az irodalmi adaptáció ebben a szempontból, ezek formailag, filmformailag elég erős művek, és hát, tehát hogy ez így valahogy így kiemelkedik. Ebben a korszakban nem értem. Nem, tehát itt azért van egy rendező, a Máriási Félix, aki úgymond a kor szerzői, preszerzői, premodern preszerzői filmese, de látták Budapesti Tavasz adaptáció, van még egy egészen kitűnő, nagyon elfeledett film, a Csempészet, amely már szinte modernista film, irodalmi adaptáció, tehát hogy még egy ilyen rendezőnél is ott van ez. Úgyhogy én ebből, tehát tényleg nem akarok erre ilyen nagyon elméletet építeni, ennek egyszerűen csak van egy ilyen megfigyelése, hogy, tehát majdnem egy ilyen rácsodálkozás, hogy így. Mikor a 70-es évek filmtörténetét írtam, akkor is ez volt egy szinte át szerette. Tehát, hogy egy csomó olyan film, amely meghatározta annak a magas iskolát, a korszak kezdetén, korszakváltó filmek, mind. És nem csak egyszerűen az, hogy egy írót megfilmesítek, hanem azok olyan filmek, amelyek a formatörténeti értelemben is relációk voltak. Hát lehet, hogy véletlen irodalmi adaptációk, mert nem tudom, minden esetre tényleg azok. Aztán, hogy ebből valóban most ennyire messze meg a következtetéseket le lehet vonulni sem, ez valóban én is kicsit valóban vagyok, de próbálom elhívni magamnak is, hogy igen. Tehát itt az arányokat csak azért jeleztem, hogy igen, hogy talán ez is figyelembe nyomtó, hogy még ez az általános arány is egy picit elmozdul. Aminek valószínűleg átterében inkább ez a funkció volt, tehát hogy az író, azok most meg, tehát a filmben lehetőséget láttak arra, hogy a társadalmi politikai változásokról, ha beszélnek, és még a film is támogatja ezt, akkor ennek még nagyobb a hatása. Tehát itt mondjuk azért ezt erősen megérzem, mint azt az önmagában vett politikai szám.